Sportrádió. Indul az autósport. Autósport. Autósport magazin a Sportrádióban. A mikrofonnál Szújó Zoltán, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnöke.
Hello mindenkinek, újra érdekes vendégekkel és izgalmas témákkal jelentkezik az Autósport magazin. Benyó Máté helyszíni élménybeszámolót ad a Rallycross EB és VB Höljeszi, tehát svédországi futamáról, és elmeséli, hogy egy fránya ablaktörlő hogyan babrált ki vele. Fantasztikusan sikerült Hideg Ádám Forma 4-es tesztje Spanyolországban. A 15 fős mezőnyben a 8 tréningből 4-et megnyert a Fan Amersfoort Racing autójával. Móni István sportfelügyelőként dolgozott a Red Bull Ringen a Forma 2-es hétvégén, de az F1 is szóba kerül, hiszen a futam alatti 1200 pálya elhagyásról és ennek lehetséges megoldásairól muszáj beszélnünk. És a VRC fotósa Makai Gergely is ott volt Spielbergben, szakágat váltott néhány napra. Elmeséli, hogy érezte magát a Forma 1-es hétvégén. Öveket bekapcsolni, már is kezdünk!
Autósport. Minden szerdán délután 5-től Autósport. Szújó Zoltánnal a Sportrádióban.
Bár kissé elcsépelt a jelző, de mégis legendás helyszínen folytatódott a Rallycross Európa-bajnokság és egyébként világbajnokság is, hiszen Svédországban, közelebbről Höljeszben rendezték a legutóbbi versenyhétvégét mindkét mezőny számára. Ezúttal nem sikerült annyira jól ez a hétvége a magyar versenyzők számára, hiszen a honfitársaink közül csak Kárai Tamás jutott be az elődöntőbe, de ott futamában 6. lett, így 5 bajnoki ponttal lett gazdagabb. Benyó Máté pedig nem jutott be az elődöntőbe, ezért az összesítés után, az előfutamok összesítése után 2 pontot tudott kasszírozni. Koncsek Zoltán, Mózer Attila és Mózer Márk sajnos nem szerzett pontot Höljeszben, ahol egészen különleges és egészen nehéz időjárási körülmények tették még bonyolultabbá a versenyzők dolgát, akik közül az egyik, egészen pontosan a Korda Racing pilótája Benyó Máté itt van a vonalban. Szia Máté!
Szia Zoli, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Nem akartam mindent elmondani helyetted, de akkor most tedd a történetet, a sztorit a száraz tényadatok mögé. Milyen volt ez a höljeszi hétvége? Volt szerencsém közelebbről is megnézni ezt a helyszínt, talán tavaly kint voltam a Rallycross EB futamon. Hát azért ehhez fogható hangulatot nem nagyon lehet máshol átélni.
Így van, teljesen jól leírtad. Tudnélik, hogy ez az Európa-bajnokságnak a 4. fordulója volt ez a hétvége, a világbajnokságnak pedig a 3. fordulója. Mind a 4 kategória versenyzett a hétvége folyamán, tehát a világbajnoki elektromos széria mellett ugye a robbanó motoros Európa-bajnokság, a szuperkárok, az Euro RX 3, tehát a Super 1-6, illetve az RX 2E, az elektromos betétfutam. Nem túlzok, ha azt mondom, hogy azt gondolom, hogy egy nemzeti, de akár nemzetközi autósport ünnepének lehettem én is részese. Én azt gondolom, hogy nem lövök nagyon fölé a számokkal, ha azt mondom, hogy több mint 10 000 ember és néző látogatott ki a pálya szélére, de azt gondolom, hogy ebben még keveset is mondtam. Eszméletlen. Tényleg az egész pályának a kialakítása, az atmoszférája, a pályának a technikai tulajdonságai, egy rendkívül technikás, igazi tradicionális rallycross pályáról van szó, amin egyébként újoncként ugye azért nagyon fel kell lőni a feladathoz ahhoz, hogy néhány kör alatt felvegyük a ritmust, és beérjük nagyon hamar a sokkal rutinosabb Európa-bajnoki versenyzőket, menőket. Úgyhogy nagyon-nagyon pozitív volt a hétvégénk ebből a szempontból. Nagyon jó érzés egy ilyen helyszínen lenni, még nézőként is, hát nem hogy versenyzőként.
A felfokozott érdeklődést talán magyarázza részben, hogy tulajdonképpen, ha úgy tetszik, akkor a rallycross az egy skandináv eredetű és skandináv gyökerű sportág, igaz? Vagy szakág?
Így van. Például, hogy ezt mennyire tudom szemléltetni, ugye 24 versenyzőre duzzadt most az indulóknak a létszáma a mi kategóriánkban, az Euro RX1-ben, és ennek szerintem körülbelül a fele biztos, hogy skandináv versenyző volt. Tehát túlnyomó részben norvégok és svédek, ugye az elmúlt években ők adták a sportágnak a legtöbb világ, illetve Európa bajnok versenyzőt, és hát úgy ismerik a pályát, mondom se kell, mint a tenyerüket. Tehát, hogy biztos, hogy legalább mentek annyit, mint mi magyar versenyzők Nyírádon.
Ugye a világbajnoki futamot Johann Kristoffersson nyerte, egyszerűen letaszíthatatlan az érről ez a kiváló versenyző. Az Európa bajnoki futamot pedig az a Patrick O'Donovan, aki ellen te is ugye többször pályára gurultál már, és első győzelmét aratta, meglehetősen érzelemdús videót töltött fel az internetre, talán az Instagramján láttam, hogy megköszönte az egész családjának. Ugye különlegesség, hogy az édesapja is versenyez a mai napig, de hát majd kibújt a bőréből Patrick O'Donovan az első futam győzelme után.
Így van, és az ő győzelme szemlélteti azt hiszem pontosan azt, hogy mennyire kaotikus és fordulatos volt ez a hétvége. Úgy képzeld el, hogy a Q3 után még mögöttem állt az összetetben, a Q3 után még a 11. helyen álltunk, abszolút esélyünk volt nekünk az elődöntő bejutásért, és ő pedig azt gondolom, hogy még ő se rakott volna saját magára azért, hogy bejut az elődöntőbe, nem, hogy még megnyeri a döntőfutamot. Nyilván teljesen megérdemeltem, mert a döntőben egyébként nagyon összeszedetten és profin versenyzett, de tényleg úgy kell elképzelni, hogy részben az én bal szerencsémnek köszönhetően is, de bejutott az elődöntőbe, onnan éppen, hogy bejutott a döntőbe, és a döntőnek az utolsó rajtkockájából tudta megnyerni a kaotikusra sikerült döntőt. Úgyhogy egy egészen elképesztő történet az övé, közel azonos, mint a Sivers-Vardálé Norvégiából, de azt gondolom, hogy ugye kicsit együtt érzek velük, mert mind a ketten a korosztályomból valóak, nagyon közel állunk egymáshoz korban, és mind a ketten egyébként azt gondolom, hogy a technikai tudásuk alapján, a személyiségük alapján is abszolút megérdemelt a győzelmet.
Ha valakinek módjában áll, akkor érdemes visszanézni ezt a finálét. De hát azt mondtad, hogy balszerencsés voltál. Kifejtenéd ezt bővebben? Az a fránya ablaktörlő?
Így van, az a fránya ablaktörlő. Ugye tudniillik, hogy mi most voltunk először Hőjesben, és ahogy mondtam, ugye ez az egyik legtechnikásabb, legnehezebb pálya. Itt tudjuk talán legnehezebb, vagy egy újoncit ugye a legnehezebben felvenni a ritmus, de azt gondolom egyébként, hogy nekünk ez meglepően jól sikerült, tényleg saját magunkat is megleptük. Már a szabad edzések folyamán is a mezőnynek a felében tartózkodtunk körülbelül. Ugye általában a többi fordulón ilyen 15-16 fős részvétel van a mi mezőnyünkben, itt most ez 24 főre duzzadt, és korábbi világbajnoki résztvevőkkel, illetve világbajnoki futamgyőztesekkel és autókkal bővült a mezőny, tehát hogy nem töltelékpilóták jöttek pluszba, és egész jól tényleg bekezdtünk. A Q1-ben még nem tudtuk annyira megmutatni a tempónkat, illetve egy minimális technikai hibánk is volt, amit nagyon gyorsan kijavított a csapat. Ezúton is köszönöm nekik, viszont a Q2-ben, Q3-ban azt gondolom, hogy így első vállalásra rendkívül jó kezdtünk, hiszen egy 9. illetve egy 10. helyet sikerült szereznünk, bocsánat, fordítva a Q2-be szereztük a 10-et, Q3-ba pedig a 9-et, így a Q3 után az összesített értékelésnek a 11. helyén álltunk, amivel egyébként a körülményeket figyelembe véve, meg a nagyon-nagyon erős, szinte már világbajnoki szintű mezőny figyelembe véve elégedettek lehettünk. És tényleg egyébként úgy álltunk föl a 4. kvalifikációs futamra, ugye ami már vasárnap volt, hogy gyakorlatilag magabiztosak voltunk, hiszen tudtuk, hogy ha közel azonos teljesítményt hozunk, mint a tegnapi nap folyamán, akár még egy picit rosszabb is belefért volna, akkor könnyedén. Ugyan valószínű, hogy az elődöntőnek valamelyik hátsó sorában, de könnyedén bejutottunk volna az elődöntőbe, ami egy nagy szó lett volna. Hát sajnos az élet ezt rendesen felülírta. Tudniillik, hogy vasárnapra leszakadt az ég, hatalmas esőzés volt a pályán, gyakorlatilag persze változtak a körülmények, de olyan mennyiségű eső esett egyik-másik percben, hogy a pálya az teljesen vizes volt és teljesen saras. És hát két kör warm-upunk volt, ami szintén ahhoz képest, hogy két kört teljesítettünk csak egy új pályán vizes körülmények között jól sikerült. Majd fölálltam magabiztosan a rajtrácsra a 4. kvalifikációs futamba. Mikor beültem az autóba, a rajt előkészítőben még rápróbáltam az ablaktörlőre, illetve az ablakmosó folyadékra is. Mind a kettő hibátlanul működött. Majd kikapcsoltam az ablaktörlőt, hiszen akkor éppen abban a percben nem esett az eső. Viszont tudtam azt, hogy a rajt után ne foglalkozzak abban, hogy az ablaktörlőnek a gombját keresgetem, így már a rajtrácson be akartam kapcsolni az ablaktörlőt. Aha. És hát ott szembesültem azzal, hogy hát bizony három kapcsoló van egyébként, amivel el tudom indítani az ablaktörlőt rendszert, és egyik se reagált, egyikkel se tudtam elindítani. És hát tudtam, ilyenkor realizálódott már bennem, hogy innen bizony vesztett helyzetben vagyunk, és nagyon nehéz dolgunk lesz. Reménykedtem abban, hogy egy jó rajttal, ha elmegyek valahogy az első egy-két helyen, akkor valahogy még talán kevesebb sarat kapok magamra, és talán fogok látni. Egész jól sikerült a rajt egyébként, olyan harmadik helyen el tudtunk fordulni, viszont amikor az Urlik Lindemann becsúszott elénk így az első kanyarba így keresztbe, gyakorlatilag azonnal rádobta a szélvédőnkre a saras vizet a pályáról, és ez azt jelentette, hogy gyakorlatilag már az első körnek a második kanyarjában nem láttam semmit, majd ez körről körre rosszabb lesz sajnos, így tényleg úgy gyakorlatilag, hogy a Corderic spotterem, aki egyben a csapatfőnök, de most a Spitzmüller Csabi sajnos lesérült, és nem tudott velünk jönni. Őtőre kértem a rádión, hogy egyáltalán az utolsó másfél körben mondja, hogy hol vagyok a pályán. Azt. Gyakorlatilag ő irányított, mint egy távirányítós autót, mert abban reménykedtünk, hogy ha beérek a célba, és esetleg néhány versenyző kiesik mögüllem, akkor talán még nem vesztünk annyi pontot, hogy be tudunk súrani az elődöntőbe. Ugyan az öt kör teljesítettük nagy szenvedések árán, de ez kevés volt ahhoz, hogy az elődöntőbe jussunk. Így rangsorolódtunk vissza a 14. helyre, és a számunkra véget ért a hétvége.
Hát Máté, nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt összefoglaltad. Sokkal több szerencsét kívánok majd a következő versenyre. Ti ugye az Európa-bajnokság mezőnyével majd Belgiumban folytatjátok, gyakorlatilag egy hónap van addig, úgyhogy jó pihenést, jó feltöltődést kívánok, ezt meg minél hamarabb felejtsd el. Ugyanakkor viszont a pozitív dolgokat raktározd el, mert azt gondolom, még ebből is lehet építkezni. Köszönöm, hogy mindezt elmondtad, Máté.
Én is köszönöm szépen, és ha még egy szóra megengedett, csak annyit szeretnék mondani, hogy viszont ugyan az Európa-bajnokságban lesz egy kis születünk, viszont a Magyar Bajnokságban most hétvégén rendezik meg a Magyar Bajnoki Futamnak a következő fordulóját Nyírádon, úgyhogy ha esetleg a kedves hallgatóknak kifér a szabad idejükből, és szívesen látnának egy jó autóversenyt, akkor nagyon szívesen látjuk őket a nyirádi Vöröskartamban a hétvége folyamán.
Így nyilatkozik egy profi autóversenyző, július 8-a és 9-e Rallycross országos bajnoki forduló Nyírádon. Köszönöm, hogy mindezt elmondtad, én majdnem elpillantottam, milyen jó, hogy ilyen rutinos interjú alanyai vannak. Köszönöm, Máté, hogy itt voltál, és sok sikert akkor az OB futamra is.
Nagyon szépen köszönöm, Zoli. Sziasztok!
Autósport Szújó Zoltánnal a Sportrádióban.
Rallycross után pedig gokárttal, illetve formaautózással és pályaautózással megyünk tovább, mert hogy egy olyan fiatalember van itt a vonalban, aki tavaly történelmi sikert aratott azzal, hogy az FIA gokárt világbajnokság junior kategóriájában a második helyet szerezte meg. Most pedig úgy tűnik, hogy hát egy komolyabb teszten van túl, nem csak úgy tűnik, hanem ez is a helyzet, de ezt majd elmondja mindjárt ő maga, mert hogy itt van a vonalban Hideg Ádám. Szia Ádám!
Szia Zoli, és üdvözlöm a hallgatókat.
Meséld el, hogy hol értelek utoléppen?
Aragonba teszteltünk, Motorland Aragon négy pályán. Egy kétnapos teszt volt, és a Mollau VAR, a Van Amersfoort Racing és a Mollau csapatával teszteltünk.
Több dolgot meg kell magyaráznunk ebben a kis rövidke válaszban. Egyrészt, ha a Motorland Aragont említetted, akkor arra következtetek, hogy Spanyolországban vagy, a Van Amersfoort Racing pedig az utánpótlás formautózás kategóriáinak egy meghatározó holland alakulata. Mesélj, milyen autót vezettél, mit érdemes tudni erről az autóról, milyen erős, milyen súlyú, és így tovább.
Ez egy Formula 4-es autó volt, egy 4-es motorral, 180 lóerő, 500 kg és 6 sebességes. A csapat, ugye ahogy mondtad, holland, a teszt előtt még voltunk szimulátorozni a bázisokon Zeeboldébe egy napot, a motorlandi pályát szimulátoroztam, és ez egy kétnapos teszt volt.
Egyszerű halandó ember elképzelni sem tudja, hogy mi történik egy ilyen teszten. Meséld el, oda mentél, már elvileg akkor a pályát ismerted a szimulátorból, lehet, hogy egy-két mérnök arca is ismerős volt. Mi történt? Becsatoltak, beszíjaztak, hát azért a gokártban ilyet már eleve nem nagyon lehet érezni, nem? Hogy szinte fekszel az autóban.
Igen, ugye megérkeztünk vasárnap dél körül, és akkor ott vasárnap volt egy üléspróba, ahol ugye rám öntötték az ülést, ott egy ilyen, az elég meleg volt, mert ugye be kellett üljek overallba, sisakba, hanzba, meg még arra egy festőruhát, és ahogy melegedett fel az anyag, szerintem volt bent egy ilyen 50-60 fok. Aztán utána volt egy pályabejárás még vasárnap este, és utána hétfőn elkezdődtek a tesztek. 4 darab edzés volt hétfőn is, és kedden is. Hétfőn az első 2 edzésen még egy kicsit tapogatóztam, próbáltam hozzászokni az autóhoz, meg a pályához is. A 3. edzésre leesett az eső, azt vizen teljesítettük, és a 4. edzésre az újra felszáradt, és akkorra jött meg a tempó, akkor éreztem magamat magabiztosnak, és ugyanúgy kedden volt 4 darab edzés.
Az igen. Annak ellenére, hogy ez egy teszt volt, van időmérés?
Igen, volt slash timing. 15 darab Formula 4-es autó volt, és a 8 edzésből sikerült megnyerni 4-et.
Az igen. Tehát 8 edzésből 4-et megnyertél úgy, hogy 15-en voltatok?
Igen, ugye az első nap, ugye hétfőn megnyertem az utolsó edzést, ma meg 3-at, a 2., 3. és 4. edzést.
Elképesztő. Szívből gratulálunk. Hát ez valami óriási teljesítmény. Mit mondtak a Fanamersfort mérnökei?
Hát azt mondták, hogy meg vannak elégedve, mert nem csak az idők miatt, hanem hogy bemenetre folyamatosan jobb volt a tempó, és hogy azt tudtam csinálni, amit kértek tőlem. Tehát ez tetszett nekik.
Izgultál?
Annyira nem. Egy kicsit nyilván az elején hétfő reggel, de annyira egyébként nem izgultam.
És ebben ballábfék van, úgy, mint a gokártban?
Igen, úgy van, hogy itt viszont 3 pedál van, uh-huh. Ugye gázpedál, fékpedál, és itt a mondjuk egy Forma 1-es autóhoz ellentétben, itt a lábnál van a kuplung is, és igen, ballábfékkel.
De viszonylag gyorsan megszoktad akkor ezt a pedál kiosztást is, és milyenek az erőhatások a gokárthoz képest?
Ugye gyorsabban megyünk, itt volt topsebesség 244 km/h. Uh-huh. Igazából a féktávok azok, ahol megterhelőbbek, meg nagyobb is a kanyartempó. Például itt van egy ilyen nagyon hosszú 1 kilométeres egyenes, ahol kb. 100 méterről kezdek el fékezni, és ilyen 244-ről 60 km/h lelassul 100 méter alatt. Tehát, de annyira egy kokarthoz képest nem megterhelő.
Fáj a nyakad?
Egy picit, de nem vészes.
Ádám, nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmesélted. Akkor, ha jól hallom, akkor ugye még útközben, hazafelé útközben értünk el. Szerencsés hazaérkezést kívánok, és szívből gratulálok, hogy ennyire jól mentél ezen a nagyon komoly teszten. Köszönöm, hogy mindezt elmesélted.
Én köszönöm.
Autósport. Minden szerdán délután 5-től Autósport. Szújó Zoltánnal a Sportrádióban.
Mostantól pedig a hétvégi Forma 1-es osztrák nagydíjjal foglalkozunk, mármint azon a hétvégén rendezték, amelyet ugye magunk mögött hagytunk. Nem árulok el újdonságot azzal, hogyha elmondom, hogy Max Verstappen nyerte ezt a futamot is. Hogyha valaki az autósport világában egy barlangban töltötte az elmúlt néhány napot, akkor talán ez számára újdonság. Viszont nagyon érdekes események és esetek történtek az osztrák nagydíjon, nem kis utóélete is volt ennek a futamnak, és a helyszínen tartózkodott hivatalos minőségében sportfelügyelőként, méghozzá a Forma 2-es bajnokságot figyelő sportfelügyelőként, az a Móni István, aki itt van a vonalban. Szervusz István!
Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat!
Kezdjük a nyugalmasabb részével a hétvégének, már nem tudom mennyire volt nyugodtabb, de a Forma 2-es osztrák nagydíj hétvége az mennyi munkát adott nektek?
Hát akadt azért, igazából azt lehet mondani, hogy a Werthoz képest azért kevesebbet adott. Igaz volt szombati napra egy technikai kizárásunk is, ami azért okozott némi plusz munkát nekünk, de úgy azt tudom mondani, hogy a Forma 2-es srácok egészen jól viselkedtek.
Valószínű, hogy jó volt az eligazítás, és tényleg betartották azokat, amiről szó volt, vagy amit kértek tőlük. Egyébként, ha már kizárások, ugye a Forma 3-ban is történt egy utólagos kizárás. Sofia Flörs révén majdnem újra női pontszerzésnek lehettünk szemtanúi a Forma 3-as főfutamon, de aztán a 9. helyet semmissé tették, hiszen utólagos szabálytalanság miatt kizárták a német hölgyet erről a futamról. De visszatérve a Forma 2-esekre, mennyire tisztelik a szabályokat, a kéréseket, akár a sportszakembereket, és akár a pálya fehér vonallal jelölt határait a Forma 2-es fiatalabb pilóták?
Úgy általánosságban kezdve azt lehet mondani, hogy akivel mi keveset találkozunk sportfelügyelőként, az általában azért hamarabb jut fel magasabb sorozatba, ugye vagy a Forma 1-be, vagy akár másik sorozatba. Aki viszonylag gyakori vendégünk, az azért előfordulhat, hogy néhány évre beragad hozzánk, és aztán utána nem is megy már följebb.
Milyen érdekes, hogy akkor ti is érzitek azt, hogy kinek van rendben a feje, és mondjuk ki az, aki mentálisan, pszichésen készen áll akár a Forma 1 kihívásaira, nem?
Hát alapvetően igen, és az egy nem jó jel, hogyha valakit túlságosan ismerünk, túl sokszor találkozunk vele. Akkor jó a dolog, hogyha a cateringben, meg a box utcában, meg a mindenféle más helyen találkozunk, és nem az irodában.
Na, akkor beszéljünk a Forma 1-es hétvégéről, mert hát azt gondolom, hogy ez tényleg kicsit önmaga paródiájává tette a Forma 1-et, és azt hiszem, hogy ez mindig nagyon veszélyes, mert hogyha elkezd komolyan vehetetlenné válni ez a sportág, akkor az nyilvánvalóan árt az egész márkának, az egész brandnek. Konkrétan arra gondolok, hogy az FIA-nak a Nemzetközi Automobil Szövetség saját bevallása szerint is 1200-nál is több pálya elhagyásos esetet kellett volna vizsgálnia a Forma 1-ben a vasárnapi futamon. Ez ugye fizikailag lehetetlen, éppen ezért az Aston Martin óvását követően gyakorlatilag a top 3-tól lefelé feje tetejére állt, de kis túlzással nagyon sok ponton változott a végeredmény, mert utólag kellett kiosztani időbüntetéseket. Mi okozta ezt a furcsa anomáliát, Pisti, és lehetne-e szerinted valamilyen megoldást találni erre?
Ezt az anomáliát elsősorban a pályának a karakterisztikája okozza. Igazából az egy előre tudható dolog volt, hogy a Red Bull Ringen ilyen jellegű problémáink lesznek. Az FIA fogalmazott már megkéréseket korábban is a pályatulajdonosok felé némi átalakítást kérve, ami azért nehéz ügy egyébként, mert ugye ezt a pályát tehát a pályán magán osztozunk a MotoGP-vel is, így a MotoGP elvárásainak is meg kell felelni, illetve az autósportos elvárásoknak is meg kell felelni. Ugye itt arról beszélgetünk, hogy az FIA szabályai szerint, illetve hát a hazai szabályok szerint is, de az FIA szabályai szerint a pálya az a két fehér vonal közötti terület. Minden más az már nem pálya. Nem pálya a rázókő, nem pálya a bukótér, és nem pálya semmi, ami a két fehér vonal közötti területen kívül esik. A Hungaroringen is szokott ezzel problémánk lenni, ott ugye a Menszelben, az Aléziben, illetve bizonyos esetekben akkor akár a 14-es kanyarban van problémánk. Itt a Red Bull Ringen az 1-es kanyar ilyen kritikus, a 3-as kanyar lehet kritikus, a 6-os kanyar lehet kritikus, illetve az utolsó kombináció a 9-es és a 10-es kanyar. És ennek a 9-es és a 10-es kanyarnak azért van egy speciális jelentősége, mert aki a 9-es, 10-esen nagyobb sebességet tud átvinni, az nem csak azon a körön lesz gyorsabb, amelyikben éppen van, hanem a következő körön is. És emiatt gyakorlatilag az a szabály, vagy az a, hát az nem szabály, ugye a szabály az, hogy maradjunk a fehér vonalak között, de az az eljárásrend, hogy ha valaki a 9-esben vagy a 10-esben hagyja el a pályát, akkor ott nem csak a konkrét körét törlik, hanem törlik a következő kört is, hiszen szabálytalanul kezdte meg azt a kört.
Így van.
Ez a szabad edzéseken és az időmérőn egy viszonylag egyszerűbb dolog. Ott azért, mivel főleg az időmérőn ugye szüksége van a versenyzőnek arra, hogy legyen mért ideje, ne az legyen, hogy minden körét elvették, ezért ott egy picit jobban kordában tartják magukat, míg a versenyen azért erre kevésbé szoktak figyelni a versenyzők, bár jegyezzük meg, egy Forma 1-es autóban ülve azért túl sok mindent abból, hogy most a melyik kerék hol tartott, azért viszonylag keveset tud a versenyző. És ugye hát értelemszerűen mindenki gyorsabb szeretne lenni, viszont érdekes statisztika, hogy mind ugye a Forma 1-es megnyerő Max Verstappen, mind a Forma 2-es győztesek egyetlen egy kör elhagyás sem csináltak, tehát egy pálya elhagyás sem csináltak, egyetlen egy kör idejük nem lett elvéve, tehát tulajdonképpen azért lehetett úgy a leggyorsabbnak lenni, hogy igazából nem bóklászunk a bukótérben.
Ez egy fontos statisztikai adat egyébként, aki kíváncsi pontosan a büntetésekre, és hogy miért az a végeredmény alakult ki, ami aztán kialakult, az autosport.com-on hétfőn délután megjelent egy részletes írás ezzel kapcsolatban, hogyha valaki bogarászná a büntetéseket, és hogy ki miért kötött ki abban a pozícióban, amelyikben azt megteheti. Mi lenne a megoldás? Ugye mindig azt mondják, hogy bezzeg Monaco, ott vannak a falak, vagy Bakuban, azért van most már néhány városi pálya, és ott igazából nincs pálya elhagyás, mert azonnal büntet a szalagkorlát vagy a gumifal. Itt a Red Bull Ringen szerinted mit lehetne csinálni? Kérdezem ezt azért is, mert látva, hogy azért Hajdúnánáson egyelőre nem zajlanak fénysebességgel a dolgok a remélt vagy vágyott MotoGP pályával kapcsolatban, akár felmerült az is, hogy a Hungaroringet alakítsák át úgy, hogy MotoGP megrendezésére is alkalmas legyen. Na de ezekből az esetekből pont az látszik, hogy azért az FIA-nak és a FIM-nek, a két nemzetközi szövetségnek, illetve a négy, illetve a két kerekű top kategóriás versenyjárműveknek bizony mások az igényeik.
Hát teljesen mások az igényeik, mert ugye más körülmények között lassulnak, máshogy pattannak a járművek, adott esetben más sebességgel érik el a szalagkorlátot, illetve a gumifalakat, tehát emiatt nincs egy ilyen általános megoldás. Ugye az általad említett Monaco vagy Baku az azért nem összehasonlítható ilyen szempontból, mert szintisztán utcai pályáról beszélünk, ahol csak négy kerekű járművek közlekednek. Igen. Tehát ott ez teljesen más. Valamit muszáj tenni, ugye többféle megoldás létezik technikailag. Az egyik megoldás az úgynevezett hurka, ami gyakorlatilag egy hosszanti elem, ami fizikailag kiemelkedik a pálya síkjából, és megtámasztja valamennyire a kereket, illetve ezzel visszajelzést kap a versenyző. Viszont ezzel a hurkával kapcsolatban már ugye volt probléma, mert ezt pedig úgy kell elképzelni, hogy ott, ahol a hurka kezdődik, ott ugye nem meredek szögben kezdődik ideális esetben. Uh-huh. Viszont szerintem a hallgatók is emlékezhetnek rá, amikor néhány évvel ezelőtt Monzában az egyik autót egy ilyen hurka kilőtte a levegőbe, mert éppen eltört a hurkának a felvezető része. Uh-huh. Tehát, hogy igazából azért ennek van némi kockázata. A másik technikai megoldás lehet a műfű. Uh-huh. A műfű sajnos azért nem olyan könnyen telepíthető, hogy csak úgy cserélgetjük, hogy most akkor MotoGP jön, akkor kiveszük a műfűvet, uh-huh. autóversenyön visszatesszük a műfűvet, mert ugye a műfű kialakításánál ott a betonban kell hagyni egy vájút, egy helyet, bizony. Azzal utána a motorversenyen kezdeni kell valamit, tehát az sem feltétlenül jó. Autós szempontból egyébként a legideálisabb megoldás az lenne, hogy visszahozni a kavicságyat, és a kavicságynak a széle az valahol egy autó szélességnél kezdődjön a vonalhoz képest. Mert ugye alapvetően a szabály úgy szól, hogy addig a pillanatig, amíg az autó hozzáér, akár egyetlen egy kerékkel is a vonalhoz, addig ő bent státuszú, tehát hogy addig ő bentinek számít, míg akkor számít kint levőnek, amikor elhagyta minden kereke, és már semmilyen fizikai kontaktusban nincs a pályával vagy a vonallal. Nehéz kérdés ez, ugye azt tudni kell, hogy amikor egy ilyen pályát módosítanak, akkor ugye a licenszeléshez kötelező komputeres szimulációkat végezni, ugye a nemrégiben átadott hazai pálya is, ugye a Balatonpark is pont egy ilyen szimulációt végeztetett el az FIA-val, ahhoz, hogy megkaphassa ezt a licenszet. Ugyanezt meg kell csinálni egy Grade 1-es, tehát egy Forma 1-es pályával is. Azt gondolom, hogy valamit muszáj csinálni, azt, hogy mit tudnak megcsinálni, hát ezt meg a megfelelő szakembereknek kell megbeszélni. Egy dolog biztos, hogy az elbírálási folyamat az nem erre a nagyságrendű pályaelhagyásra van kidolgozva, annak ellenére, hogy sokan dolgoznak a verseny közben azon, hogy ezeket a pályaelhagyásokat elbírálják, és úgy jussanak fel az ügyek már a felügyelőkhöz, hogy azok a képek, meg azok az elhagyások már ellenőrizve vannak.
Móni István, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk a podcastban és a rádió műsorban.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Autósport Szújó Zoltánnal a Sportrádióban.
Az Autósport magazint itt a Sportrádióban, illetve podcastként pedig egy olyan témával zárjuk, ami nem feltétlenül szakmai téma, de mindenképpen szorosan hozzátartozik az autósportokhoz. Ez pedig magának a sportágnak a megörökítése, a legemlékezetesebb, legszebb pillanatok elkapása és tulajdonképpen kimerevítése, mert hogy ezt csinálja egy kiváló fotós, aki ráadásul járja a világot, méghozzá a Rally Világbajnokság, tehát a VRC hivatalos fotósaként, de most az elmúlt hétvégén, ha nem is belekóstolt a Forma 1-be, hiszen nem először fotózott ilyet, ha jól tudom, de mindenképpen a ritkább hétvégék közé tartozik az, amikor Forma 1-es autókat kell Lencse végre kapnia, ő pedig nem más, mint Makai Gergely, aki itt van a vonalban. Szia, Gergő!
Sziasztok, üdvözlöm én is a kedves hallgatókat!
Szóval ilyenkor gyorsabban kell mozgatnod a fejedet, meg a kezedet, meg az apparátust, hogy a rally autóknál talán gyorsabban száguldó Forma 1-es autókat elkapd?
Az első pár percben azért igen, egy kicsit talán még én is, mint ha mondhatom, az kicsit szurkolói szemmel is próbálom ilyenkor követni az eseményeket az első szabad edzés alkalmával, az első pár percben, amikor még csak melegítik a gépeket, akkor én is csak melegítem úgymond az ujjaimat az objektíven, illetve a fényképezőgépnek a vázán, de utána azért belejövök elég hamar, és azért a rallyhoz hasonlóan el tudom kapni azt gondolom azokat a pillanatokat, amik igazán fontosak.
Ez azt is jelenti, hogy ezen a hétvégén ismét a Forma 1-be kirándultál, hogy kacérkodsz a gondolattal, hogy esetleg a VRC-hez hasonlóan valahogy a Forma 1-es világbajnokság vérkeringésébe is bekerül fotósként?
Igen, mindenképpen van bennem egy ilyen. Azért 17 éve vagyok már a VRC világában. Több mint 157 versenyen vettem ott részt. Ez volt a 7. Forma 1-es versenyem, úgyhogy még azért elég nagy a szakadék a kettő között, és nem ismerem megígérni azt, hogyha lenne lehetőségem bekerülni, akkor eddig elmennék, hiszen azért most már van családom, illetve két gyönyörű szép kisfiam is, úgyhogy nyilván az is nagyon fontos, hogy minél több időt tudjak velük lenni, de nyilván ez lenne azt gondolom a pályafutásnak a csúcsa, hogyha itt is lehetne valami maradandót alkotni.
A podcastunk, a rádióműsorunk hallgatói közül nyilván sokan érdeklődnek az autósport világa iránt, és még az is meg lehet, hogy sokan rendelkeznek valamiféle készséggel, képességgel, meg felszereléssel ahhoz, hogy jó fotókat készítsenek. De ezen túl mi kell még ahhoz, hogy valaki ilyen szinten letegye a névjegyét a sportfotózás világában, mint te mondjuk a VRC-ben tetted?
Azt azért tudni kell, hogy a Forma 1 mindenben a maximális dolgot képviseli, akár fotóban, akár videóban, akár újságíró téren, tehát itt tényleg a szakmának a legjobbai vannak felvonultatva, úgyhogy ide nem annyira egyszerű bekerülni, de azt gondolom, hogy merni kell nagyot álmodni, és mindenkinek ezt szoktam mondani, hogyha valaki érzi magában azt, hogy ő ebben jó lenne, akkor bizony menni kell előre, és nagyon sokat kell tenni érte, rengeteget gyakorolni, rengeteg alázatra lesz szükség, és nagyon jól kell tudni kapcsolatokat építeni, és beszélni az emberekkel. Én azt gondolom, hogy ez a kulcs, illetve az, hogy tényleg ne adjuk föl a nehezebb pillanatokban sem azt, ami a célunk, és tegyünk érte, hogy ezt el tudjuk érni.
Mesélj a fotókról, amelyek a hétvégén születtek. Volt szerencsém megnézni néhányat. Hát például azért egy pár másodpercig gondolkodnom kellett akkor, amikor egy vörös autót láttam a képen egy boxban, egy garázsban parkolni, de az elején volt egy Mercedes embléma.
Igen, ez csütörtökön volt, ugye ilyenkor, ahogy a Magyar Nagydíjon is, a közelgő Magyar Nagydíjon is majd lesz lehetősége a nézőknek, akik háromnapos jeggyel rendelkeznek, hogy bemenjenek a box utcába és test közelből megnézzék a versenyautókat a garázsnál. Én is ott voltam most, és egy pillanatra, ugye ilyenkor még készülődnek, még nem nincsen 100%-osan fölépítve a box utca belül, és így volt a Mercedesnél, és az autó már ott állt a helyén, viszont a fölötte lévő lámpát, ami ugye a világítást adja a pilóta fölött, amikor bent áll az autó, akkor ezt éppen szetapolták, és valamit elnyomhattak rajta, hiszen nem a megszokott Mercedes fölött fehér fény világított le, hanem pirosan világított ez a lámpa, és körülbelül 3 másodpercen volt elkészíteni ezt a 2 darab képet, természetesen egy kicsit közelebb merészkedtem, mint amit szabadott volna még akreditált fotósként, természetesen azért szóltak, hogy ezt azért nem kellene, de akkor nyilván én már azért megcsináltam gyorsan azt a 2 képet, amiből az egyiket publikáltam is. Én azt gondolom, hogy ez a szerencse, ez a kép. Vannak azok a képek, amiket meg lehet tervezni, ki kell találni, illetve kell rá időt szánni, hogy ez bejöjjön. És például itt arra gondolok, hogy a hármas kanyar a Red Bull Ringen, ahol a kerékvetőről, hogyha egy kicsit jobban lecsúsznak, akkor ugye nem egy műfű van, vagy bármi más, hanem sóderágy. És például itt is ott a sprint kvalifikációnál 25 percig ott voltam azért, hogy el tudjam azt a momentumot csípni, amikor egy valaki egy nagyon kicsit le fog róla menni, és így történt, hiszen jött Yuki Tsunoda, és egy nagyon-nagyon kicsit megcsípte a szélét a kavicsájnak, és pont ott voltam egy 600 mm-es objektívvel, úgyhogy nagyon-nagyon közelről nagyon különleges képet tudtam készíteni, ennek nagyon örültem, hogy bejött az, amire gondoltam.
Kérlek, az osztrák pálya elhagyásokról ne is beszélj, mert 1200 esetnél is többet kellett volna vizsgálnia a futam alatt az FIA-nak, ahogyan arról a mai műsorban már Móni Istvánnal beszélgettünk. Minden esetre egy-egy kép az ugye sokszor tényleg többet mond 1000 szónál, ahogy mondani szokták. Említetted, hogy meg kell tervezni, vagy meg lehet tervezni bizonyos részeit egy-egy hétvégének, egy-egy helyszínnek. Ez azt jelenti, hogy amikor először bemész egy bármilyen helyszínre, akár Raliban, akár most a Red Bull Ringen a Forma 1-en, megnézed azokat a helyi jellegzetességeket, amelyeket valahogy bele lehet komponálni egy képbe?
Így van, próbálom ezeket föltérképezni. Semmiképpen nem szeretnék olyan anyagot kiadni a kezem közül, ami úgymond átlagos, és mindenkinek megvan. Kis szerencsém is van, hiszen most én itt nem megkötéssel dolgoztam, tehát nem kellett nekem kötelezően ott lenni a céldobogónál például, hiszen itt ugye azt tudni kell, hogy van egy külön Verstappen holland szurkolói zóna a pálya közepénél, ahol a bika is van, és ott a felvezető körnél már kitaláltam azt, hogy szeretnék olyan képeket csinálni, amikor ugye bekapcsolják a szurkolók, vagy hát meggyújtják ezeket a narancssárga tüzeket, és eddig az volt ugye minden évben, hogy már a felvezető körben is elég nagy füst volt, és most oda mentem a felvezető körnél, direkt nem álltam be az egyes kanyar rajtjánál, hiszen ezt a sprint futamon megcsináltam még vízben, és nagyon jók lettek azok a képek, ezért gondoltam azt, hogy egy kis különlegességet szeretnék csinálni, viszont a felvezető körben csak egyetlen egy darab holland szurkoló volt hajlandó begyújtani ezt a füstöt, úgyhogy ez a kép ez nem is került publikálásra, hiszen annyira bénán néz ki idézőjelbe, ugye, hogy csak egyetlen kis füstöt jön a nagy több ezer ember közül, úgyhogy úgy voltam, hogy elkezdődött a verseny, mentem egy kört a pálya körül, megcsináltam az anyagot, és volt hátra 20 kör még. És akkor gondolkodtam azon, hogy ugye megint Verstappen fog nyerni, idén már voltam Monte Carlo-ba is fotózni, van már Verstappennel ünneplős képem, annyira nem nagy tragédia nekem, hogy ha ez most nem lesz meg, ezért úgy döntöttem, hogy na akkor próbáljunk meg a úgynevezett 19-re lapot húzni, és beültem a shuttle-be, és mondtam a sofőrnek, hogy akkor legyen kedves, menjünk vissza az 1-es és a 2-es kanyar közé, illetve a bikával szemben lévő poszthoz, és ott én ki fogok szállni, és bizony én itt fogok maradni a leintés utánig, mert azt gondolom, hogy mivel first step nem fog nyerni, remélem, hogy itt most nem azért nem gyújtották meg a fáklyákat, mert nem tudták behozni, hanem csak azért, mert erre várt mindenki. És szerencsére, amikor láttam, ugye hallani lehetett, amikor átszeri a célvonalat, hogy mindenki őrjön, és elkezdték meggyújtani Zoli a fáklyákat. És akkor tényleg már éreztem azt, hogy na ez egy igazán különleges kép lesz, és ugye mindenki ilyenkor már benn volt a célba, tehát igazság szerint én ott egyedül álltam a pályabírókkal. És amikor eljött a Verstappen, akkor óriási füstfelhő között jött el, a keze fönn van a magasba neki, és ez a kép, ez csak nekem van meg, utána én fölmentem a Media Centerbe, kinyitottam a laptopomat, és egyből ezt az egy képet kezdtem el ugye szerkeszteni, és jöttek a nagyon híres F1-es fotósok, és mindenki egy pillanatra megállt, odajött, vagy kérdezte, hogy milyen volt a verseny, és természetesen ezt az egy képet mutattam meg, hogy hát nekem ilyen volt. És neki azt mondta, hogy na, hogy ez igen, ez egyedi. És nekem tulajdonképpen egyelőre ez a célom, hogy egy kicsit próbáljak meg mást mutatni. Nyilván itt ugye a fotós szakma csúcsa képviselteti magát a Forma 1-ben is. Nagyon nehéz újat, illetve olyan dolgot kitalálni, másnak nincs meg. Én most itt rizikóztam, és bejött. Úgyhogy remélem, hogy a következő versenyeken is majd hasonló szériát tudok majd kifogni.
Gergő, ahogy hallgatlak, azért azt érzem, hogy minden szavadból, hogy azért ismerni kell egy verseny hétvégének a forgatókönyvét, a lehetséges kimenetelét, tulajdonképpen még a szurkolói pszichológiát is, hogy mi történik, hogy egy-egy képet elkészíts, és valóban fantasztikusak a fotóid. Nagyon faramúci a helyzet, mert egy rádióműsorban, illetve podcastban beszélgetünk egy vizuális műfajról. Hol lehet megnézni a te képeidet? Akár Instagramon, Facebookon, hol lehet téged megtalálni, követni?
Igen, hogyha beírják a nevemet, hogy Makai Gergely, akkor az MGR Images nevű Instagram, illetve Facebook vagy YouTube oldal fog följönni, és ott fönt vannak ezek a képek. Én azt gondolom, hogy küldök majd neked egy linket erről, amit be tudsz rakni a podcast alá, és akkor ott mindenki rá tud kattintani.
Szuper, Gergő, nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondtad, és egy kicsit bepillantást engedtél nekünk a kulisszák mögé. Hova vezet a következő utad? Mi lesz a következő kihívás?
A következő kihívás az ezen a héten, hétvégén Olaszországba a TCR Itali versenyre fog vezetni, hiszen ott a Losonci Levente fog versenyezni, akinek az idei évben én csinálom a fotóanyagát, és ezután pedig majd jönni fog ugye a Magyar Nagydíj, illetve a BRC-nek az észtországi verseny, és úgyhogy a nyár az nekem se a pihenésről szól, hanem a motorsport hétvégékről, de hát ez ilyen, ugye ezért szeretjük.
Ezt ismerjük szerintem nem csak mi, hanem a hallgatóink is. Gergő, köszönöm szépen, hogy itt voltál, jó pihenést, és még egyszer szívből gratulálok a fantasztikus fotókhoz.
Nagyon szépen köszönöm.
Autósport. Minden szerdán délután 5-től Autósport. Szújó Zoltánnal a Sportrádióban.
Ez volt az Autósport magazin, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Egy hét múlva újra jelentkezünk, addig is vigyázzatok magatokra. Öveket bekapcsolni. Sziasztok!
Ez volt az Autósport. Autósport magazin a Sportrádióban. Autósport. Jövő szerdán délután 5-től újra jönnek a legaktuálisabb hírek és sztorik a hazai autósport világából. Ha valamiről lemaradtál, keresd a műsor visszahallgatható verzióját a SoundCloudon, vagy iratkozz fel az Autósport podcastjára. Autósport. Autósport. Autósport magazin a Sportrádióban.